Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi istentiszteleten. A felvezetés az nagyon erős volt. Tényleg félelem és rettegés közepette vagyok itt, ország, világ színe előtt, és csak az orcám pirulása van, ha legjobbat is tudom nyújtani. És valóban ez a mai alkalom szóljon arról, hogy ne az emberi erőlködés, nem az emberi teljesítmény, hanem Isten drága szellemének a munkája, amelyet bőséggel ad az Atya mindazoknak, akik kérik és nem fukarkodik. A leggazdagabb olajmágnás a mennyben, ami mennyei atyánk, és ő nem sajnálja az övéinek adni. Nyissuk ki Bibliánkat Zakariás próféta könyvénél, és innen szeretnék egy kis igeszakaszt felolvasni, és ennek alapján a pünkös vonatkozásában a Szentlélek munkájának egy szegmensét bemutatni, hogy hogyan is dolgozik Isten szelleme, Isten szent lelke, Isten munkájában, mi ebben a mi részünk, és ahogy a címből is látszik, azért is adtam ezt a címet, mert az új szövetségben egy új korszak köszönt be, amikor ezt a teljesítmény alapú vallásos rendszert Isten lecseréli egy szellemi, spirituális vallási rendszerre, amikor a Szent Szellem átveszi az irányítást, és a Szent Szellem végzi Istennek a munkáját, és mi ebbe csak be tudunk csatlakozni, be tudunk kapcsolódni, és elvégezni mindazt, amit Isten ránk bízott. És nagyszerű dolog, és kiváltságnak érzem én is azt, benne lenni Isten munkájába, Isten szolgálatába, és hűségesen azt a keveset, amit rám bízott, azzal jó sáfárkorba, jó gazdálkorba betölteni a küldetésemet és az elhívásomat. Nyissuk ki Bibliánkat Zakariás próféta könyvének 4. részénél, és az első 10 verset szeretném alapigéül felolvasni, és ez egy nagyon gazdag igeszakasz, és csak egy kis pici szegmensét szeretném ebből majd bemutatni számotokra, amit a Szentlélekkel kapcsolatban tanít az ige. Tehát Zakariás próféta könyvének 4. része, első 10 verse. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint amikor valaki álmából keltenek fel. És ezt mondta nekem, mit látsz te? És ezt mondtam, látok íme egy színarany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig 7 szövétnek és 7 cső a szövétnekekhez, melyek a tetején vannak. És mellette 2 olajfa, az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig vannak bal oldalán. És feleltem, és mondtam az angyalnak, aki beszél velem, mondván, mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki beszélt, és ezt mondta nekem, hát nem tudod, mik ezek? És ezt mondtam, nem, uram. És felelt és szólt nekem, mondván, az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel, ezt mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Lapály leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad, áldásra áll, áldásra áll. És szólt hozzám az Úr, mondván, Zorobábel kezei vetették meg a ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a seregek ura küldött el engem hozzátok. Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az ón követ. 7 ilyen van az Úrnak szemei ezek, amelyek körbejárják, vagy körbepillantják az egész földet. Nagyon érdekes igeszakasz ez, és a mai témánk, ahogy mondtam, az emberi erőlködés helyett Isten szelleme, Isten szent lelke hogyan munkálkodik Isten munkája kapcsán, és pünkösd, ahogy mondtam, és a bevezetőben is szó volt róla, egy rendkívüli időszak Isten népének az életében. Eljött az a korszak és az az időszak, amelyről Isten már Joel próféta által is bőséges kijelentést adott. Krisztusnak a halála, feltámadása és a mennybe menetele után, pünkösnek az ünnepén, héberül a Savútnak az ünnepén, Isten elküldte az ő szent szellemét, és amikor a felházban együtt voltak a tanítványok, kiárat rájuk Istennek a drága szelleme, tüzes nyelvek formájában, nyelveken szólás formájában megtörténik tulajdonképpen az egyháznak a születése, és ez valóban nem egy egyszeri alkalom volt, amit jól esik minden évben megünnepelni, hanem a pünkösnek az eseménye, a pünkösdi történések, azok fontos, hogy a mindennapi élet részévé váljanak. Az új szövetségben azt olvashatjuk a 2. korintusi levélben, hogy az új szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata. A 2. Korintus 3.8-ban találjuk meg ezt, hogy ez egy dicsőséges szolgálat, és Isten azért küldte el a Szent Szellemét, és hogy egy korábbi ígéretésben is szó volt róla, meglepő módon sokkal jobb, hogy Jézus elment és elküldi a Szent Szellemet, mint az, hogy ő esetleg itt maradt volna még, akár több ezer évig a Földön, hiszen ő halhatatlan volt, nem volt megterhelve az eredendő bűnnel, ami a halálba vitte volna őt. De ő mégis kegyelméből és szeretetéből eltávozott, és elküldte az ő Szent Szellemét. És a mai időkben azt látjuk, hogy az utolsó idők egyháza korszakát éljük, ez a jelenlegi látásom és a meggyőződésem, és ez egy dicsőséges egyház lesz. Egy olyan egyház lesz, ami telve lesz Isten jelenlétével, telve lesz Isten szellemével, felkent Istentől elhívott emberek fognak benne szolgálni. Mi nem a nyugat által lenézett kereszténységet siratjuk, amelynek volt egy középkori kifutása, meg valami kultúrtörténeti emléke, mi egy győztes egyházban hiszünk. Az utolsó idők egyháza egy Szent Szellemmel felkent egyház lesz, egy olyan egyház lesz, amelyben nem lesz ránc, sömörgőzés, nem lesz semmilyen szeplő, egy gyönyörűséges mennyasszony fog Isten magával vinni. Hiszünk ebben? Amen. Amen. Ebben kell hinni, ez a mi reménységünk, erre kaptunk elhívást, ezen kell dolgozni, és ez a történet is pont ezt mutatja, hiszen a látomást majd látni fogjuk hamarosan, és erről szólt, hogy Isten szent lelke hogyan munkálkodik. Nem egy olyan mennyasszony fog majd Krisztussal találkozni, ami lélegeztetőgépen lesz egy tolószékbe, agyhalottan kitolva majd a mennyországba, hogy na valamit helyre pofozzanak belőle, hanem egy erőtől duzzadó egyház lesz, amely képes szembeállni azokkal az erőkkel, amelyek jelenleg most meghatározzák a Földnek a szellemiségét. Olyan erők léptek be az elmúlt évtizedben az egész Föld bolygóra, amelyekről a proféták már nagyon régen beszéltek, az Új Szövetségben az apostolok beszéltek, Jézus Krisztus is beszélt róla, és látjuk azt, hogy az Antikrisztus szelleme munkálkodik, a hitetlenségnek a szelleme munkálkodik, az apostázia szelleme, a törvénytelenség szelleme, egy csomó tévtanítás szelleme elhatalmasodott ezen a világon, és ezekkel szemben csak egy szent lélekkel és hittel teljes egyház tud hatékonyan és eredményesen harcolni. Hiszünk ebben. Ez a pünkösnek az üzenete és a lényege, és a pünkösdi tűz az nem az első napra vonatkozott, ami ott megtörtént, hanem ennek minden nap át kell, hogy járja az életünket, és Zakariás prófétának is a látomása erről szól. A látomás egy kicsikét furcsa, talán zavaros is lehet, hoztam egy képet, ami talán segít megérteni, hogy mit is lát itt tulajdonképpen a próféta, és azt látjuk, hogy Zakariásnak a látomása az mindig egy bevezetése Isten szellemének a munkájára. Azt látjuk, hogy ez az időszak, amikor a zsidóság visszatér a fogságból Krisztus előtt 537-538-ban, leteszik a templomnak az alapját, megvan az első oltár, ahol az áldozatokat be tudják mutatni, de van egy csomó ellenségeskedés és rágalmazás, vádlás, rengeteg probléma is nyűg, és abban marad az építkezés. És most Krisztus előtt 520-ban járunk, tehát egy olyan 16-17 év telik el, amikor Isten támaszt két prófétát, Aggeust és Zakariást, ők egy időben szolgálnak, és Zakariás volt az úgynevezett látótípusú, egy vizionáló típusú próféta, akit Isten képeken keresztül mutatja meg neki az ő kijelentéseit, és elsősorban a vezetőkhöz és a szellemvilággal kapcsolatos eseményeket mutatja be. Aggeus próféta pedig elsősorban a népet bátorítja és a népet buzdítja, tehát nagyon dinamikusan együtt tudott működni a két próféta. És Zakariás a könyvének a harmadik részében a főpapot Jósuának a helyreállítását mutatja be, itt pedig Zorobábelhez szól a két vezetőhöz, a politikai és a vallási vezetőhöz, hogy na most már akkor tessék elkezdeni a templomnak az építését, tessék folytatni azt, amit elkezdtetek, de ezt, amit jól láttátok, nem emberi erővel fog működni, nem emberi hatalommal fog működni, hanem Isten szellemének a munkája nyomán. Amikor Isten munkálkodik egy embernek a szívében és az életében, nagyon sokszor történnek ilyen meglátogatások az embernek a mindennapjaiban. Az egyik ilyen meglátogatása Istennek, amikor különböző látomásokat ad, vagy valamilyen képeket ad, hogy az beégess a szívünkbe és a szellemünkbe. A szellemvilág, hogy régebben is többször utaltam már rá, a szimbólumukból ért, és a mi nyugati típusú gondolkodásunknak, a racionális eszünknek sokszor nagyon nehéz, hogy Isten képekkel akar számunkra üzenni, és képeken keresztül akar valamit bemutatni nekünk. Na itt is erről van szó, hogy amikor ezt a menórát, illetve ezt a képet látja Zakariás, akkor ezt kell nekünk úgy megérteni, ahogy abban az időben megértette a zsidóság, és ahogy a mai időnkre egyfajta profétikus kitekintést is ad. A különbség, ha amennyire jól látszik a képen, az ószövetségi menórához képest, ami a Szent Sátorban volt, nagyon jelentős volt. Az egyik az, hogy felül volt egy olajtál, amiben a két fából összegyűlt az olaj, és aztán csöveken keresztül, az, hogy most ez 14 vagy 49 cső volt, ezt pontosan nem lehet tudni, a görög fordítás így adja vissza, a héber fordítás egy kevesebb számot ad meg, ezt meghagyjuk a nyelvészeknek, hagymolyoljanak rajta, ráérnek, de a lényeg az, hogy a olaj ezen a nagy tálon keresztül folyt bele a hét mézstartóba, és az olajforrást az két olajfa biztosította. A Szent Sátorban viszont csak egy hétkarú menóra volt, amit a papoknak minden reggel meg kellett tisztítani, fel kellett tölteni olajjal, rendbe kellett szedni, és mindig vigyázni kellett arra, hogy égjen a láng. Az óriási különbség a kettő között, és ez Zakariás proféta látomásának az egyik üzenete, hogy ez már teljesen embertől független mechanizmus. Hát ebben már nem rondítanak bele az emberek, ez csak és kizárólag Isten szellemének a munkája. Mindig biztosítva van az olaj, mindig biztosítva van a fény, mindig biztosítva van az ellátás, és Isten ezzel azt üzeni számunkra, hogy egy olyan korszak jött el Pünkösddel, amikor már nem vagyunk kiszolgáltatva emberi erőknek, külső emberi forrásoknak, mint az Ószövetség embere, hanem az Új Szövetségben már, ha megtértünk és újjászülettünk, Isten szelleme bennünk van. Mi vagyunk Istennek a temploma, ennek a mécsesnek bennünk kell égnie, és a bibliai képben ugye két helyen használja a Biblia menóra képét, az Ószövetségi Izrael és az Új Szövetség egyházzal kapcsolatban, a Jelenések könyvének a második és a harmadik részében. Ez volt tehát a nagyon fontos különbség, hogy ez emberi beavatkozás nélkül működik, és folyamatos az olajnak az áramlása, folyamatos az utánpótlása az olajnak. Ez azt is jelenti, hogy már korábban utaltam rá, hogy Isten nem mértékel adja az ő Szent Szellemét, hanem folyamatosan árad Istennek a szelleme. És itt, ahogy mondtam, nincs emberi erőlködés, nincs emberi erőfeszítés, nem kell a papoknak ébren lennie, hanem Isten folyamatosan árassza az ő szellemét, és Pünkösd óta folyamatosan ez történik, hogy a kiárat Szent Szellem, akiket megérint, azokon keresztül tud munkálkodni. És nézzétek meg, Zakariás, amikor látja ezt a képet, akkor elkezd az angyal diskurálni, és az angyal meg is kérdezi, hogy tudom, miről van szó, és akkor mondja Zakariás, őszinte leszek, nem tudom. Nagyon hasonló az, amit ugye a korábbi templomban volt, hasonlít rá, de mégsem az. Ez egy alázatos ember volt, aki nyitott volt arra, hogy Isten szent lelke elkezdjen benne munkálkodni, elkezdjen az ő életébe új dolgokat létrehozni. És fontos, hogy megértsük azt, hogy ne legyen statikus a hívő életünk, hogy mindenkor a megszokások szerint éljük a mindennapjainkat. Ha nem vagyunk nyitottak arra, hogy Isten szent lelke új dolgot tud létrehozni, új dolgot tud mutatni számunkra, akkor nagyon nagy bajba kerülünk, és hamar vallásosak lehetünk. Nézzétek meg, amikor az elménkbe különböző dolgok beépülnek, akár jó dolgok, akár rossz dolgok, a Szentléleknek sokszor egy radikális módon kell beavatkozni, hogy kibillentsen bennünket ebből az állapotból. Nézzétek meg, ott van például egy nagyon jó példa, Péter apostol. Péter apostol ugye egy tímárnak a házában van, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, és amikor megéhezik, akkor Istentől kap egy gyors talpaló tanfolyamot, egy látomás formájában, amikor jön egy lepedő, tele van tiszta és tisztátalan állattal, és akkor Isten mondja neki, hogy Péter, öld és egyél. Ott az ölés szó eredetiben azt jelenti, hogy áldozzál és egyél. Tehát mutass be egy áldozatot ebből az állatból, és utána fogyaszd el, mint egy áldozati állatot. És Péter azt mondja, hogy Uram, én soha ilyen tisztátalan dolgot nem ettem. Itt két görög kifejezés is van, vagyis ez azt jelenti, hogy ez a galilai halász a papok szintjének megfelelő rituális étkezési tisztaságban élt. Tehát nem egy elvadult ember volt, hanem a legszigorúbb törvényi előírásoknak is megfelelő módon tartotta be a kóser étkezést. És akkor ugye látjuk, hogy a lepedő háromszor leszáll, felszáll, amikor megérkeznek az emberek, elmegyen ugye Cornélius házához a kísérőkkel, biztonság kedvé visz magával jó sok embert, hogy ezt nem ő találta ki, mert még később neki még majd nehogy mentegetőzni kelljen, és akkor Isten megmondja, hogy amit én megtisztítottam, azt te ne mondd tisztátalannak. Tehát az, hogy a pogány misszió elinduljon, hogy egy pogány százados megtérjen, Pétert ki kellett billenteni a zsidó szokásokból és gondolkodásmódból. És ehhez kellett egy extatikus állapot, a görögben ugye ez szerepel az extázis kifejezés, amikor az embernek kibillent az értelmét. És nagyon sokszor, sok hívő életében vannak ilyen isteni meglátogatások, és mert sokszor nem tud vele mit kezdeni, nem keresse az értelmét, hogy Isten mit, miért akar az életében, megreked egy szinten. És már Isten elmondta neki kétszer, elmondta neki háromszor, és nem hajlandó megváltoztatni a gondolkodásmódját. Emlékszek, talán már mondtam, amikor édesapám rákos lett, akkor persze, hogy imádkoztam érte, ahogy kell, meg hát mint fiú az apjáért imádkozik, ő nem hívő volt, és akkor Szentlélek mondta, hogy üzzem ki a halál és a pokol szellemét. Hát mondom, uram, még nem szoktam ilyet csinálni, baptista vagyok, hát ilyen nem foglalkozunk. És akkor a Szentlélek mondta, hogy de tedd meg. Megtettem, és apukámnál egy hét múlva leállították a kezelést, mert meggyógyult a betegségből. De ez fontos volt, hogy a Szentlélek kibillentsen a gondolkodásmódomból, ahogy Péternél is megtette. És Zakariás is őszintén mondta, hogy uram, ezt nem értem. Nagyon hasonlít ahhoz, amit eddig csináltál, de ez mégsem ugyanaz. És valamikor Isten ilyen kis pici apró lépésekben, ilyen kis pici elmozdulásokban akarja előre vinni az életünket. Lehet, hogy szokatlan, lehet, hogy nem mindennapi, de Isten ezáltal fogja megtenni. Vagy szintén csak Péterre hivatkozok, hogy Péter apostol, amikor a pünkösd után telve van szentélekkel, telve van erővel, még a Made in Galilea ruha is erőt árasztott magából. Korábban Péter ezt nem álmodta volna meg, és utána már neki ez természetes lett. Telve vagyok Isten erejével, telve vagyok Isten szellemével, de gyógyító ruhakonferenciát nem hozott létre. De engedte, hogy Isten szent lelke munkálkodjon rajta keresztül, és még az árnyéka is gyógyított. Vagy Pálnak a ruhadarabjai gyógyítottak. Miért? Mert telve voltak Isten szellemével, és engedték azt, hogy Isten ebből a megszokott vallásos életből kibillentse őket. És mondom, hány olyan keresztény van, akit kapott Istentől látomást, kapott Istentől álmokat, kapott Istentől kijelentéseket. Isten beégette a szívébe és a szellemébe a jövőjével kapcsolatos dolgokat. És mégsem tette meg. Pál mire hivatkozik, mikor védőbeszédet mond? Nem voltam engedetlen a látás iránt. Volt egy látása, Pálnak volt egy elhívása. Beleállt és azt mondta, ami előttem van, neki feszülök, ami hátam mögött van, az kár és szemét, a KSD kategória. És futok előre, megyek a cél felé. Erről beszél Pál. Tehát fontos nekünk is, mint Zakariásnak, hogy a Szentlélek által, ha kapunk egy képet, kapunk egy üzenetet, mert pünkösd erről szól. Jó, el mit mond? Ifjaitok látomásokat látnak, véneitek álmodnak, mindenkik is van dolguk. Az, hogy valaki idős vagy nyugdíjas, az nem jelent az, hogy Isten munkájából ki kell lépni. Sőt, akkor kezdődik csak az élet. Káleb és Józsi 80 évesen még verekedtek. Miért? Mert Isten munkájában voltak benne. Nem erővel és nem hatalommal, hanem Isten szelleme által. Isteni bölcsesség volt bennük, Isteni erő volt bennük. Erről szól a pünkösd. És engednünk kell, hogy Isten ezeket a dolgokat, amiket felhozott bennünk, amire elhívott bennünket. És hiszem azt, hogy Isten, amikor valakit megérint, megszólít, egyáltalán magához vonz és megtér és újjászületik, egy céllal látja el az életbe. Lehet, hogy nem lesz mindenki, sőt biztos, nem lesz egy Pál apostol, nem lesz egy Calvin vagy egy Luther. De az, aki szegmens az Isten nagy munkájában, azt el kell végezni. Ez a templom is felépült a végén, de kellettek hozzá ácsok, kellettek hozzá kőművesek, kellett hozzá még egy csomó mindenki, de a hangsúly látszik, hogy nem azon van, mert emberileg semmire nem mentek, hanem Isten szellemének a bátorítása és a munkája kellett. És amikor az a két próféta elkezdi bátorítani a népet, rendbe teszik a szellemvilágban a dolgokat a közbenjárással, elkezd áradni Istennek a kenete, megváltoztatják a szellemvilág atmoszféráját, 4 év múlva felépítik a templomot. Miért? Mert nem erővel és nem hatalommal, hanem Isten szellemével. Ez volt a kulcsuk, mint az első századi eklézsiának. Tehát legyünk nyitottak arra, amikor Isten az ő programját behozza a szívünkbe, behozza az életünkbe. És az úton, ahogy Pál is mondja, nem akarok a látomásokról beszélni, többször kaptam már látomást, képeket, kijelentéseket, és ezek azért fontosak számomra, mert a szolgálat idején megtartanak. Segítenek abban, hogy hova tartok, és mi a célom, és hogy elcsüggedek, akkor jó ezekre a profétai beszédek, ezekre a képekre gondolni. És ha te már kaptál ilyet, akkor imádkozz azért, hogy Uram, ez mire vonatkozik? Lehet, hogy nem szokványos, lehet, hogy olyan dolgot kért tőled az Úr már harmadjára, ami azt mondod, hogy ez képtelenség, ezt nem lehet megcsinálni. Ilyen a világban nincsen. És mégis Isten ezen keresztül akar téged használni és munkálkodni. Egy új területen akár, vagy bármi, vagy egy új szolgálati területre akar bevinni. De fontos, hogy ne legyél engedetlen a látás iránt. Új szövetségben vagyunk, pünkösd eljött. A Szentlélek azért van, hogy vezesse az életedet. Az új szövetség szolgálata az Isten szellemének a szolgálata, ami nem erővel és nem hatalommal történik. És Zakariásnak ez a leckéje rendkívül bátorító és buzdító volt számomra is, hogy amikor Isten ad valami látást, ad valami képet, akkor azt meg is magyarázza, segít annak az értelmezésében, és azzal az alázattal, azzal a hittel, azzal a türelemmel kell lenni, hogy Isten majd ezt ki fogja bontani. És hogy mondtam, ez a menórának, ez a látás, ennek az egésznek a képnek az Isten munkájáról szólt. Arról szólt, hogy Istennek volt egy programja, Istennek volt egy terve az Ószövetségben, hogy az ő nevének házat építenek, ez ugye az első volt ugye a Salamoni templom, ami ugye kőből készült, amit ugye leromboltak 586-ban, ez pedig majd a második templom lesz. És azt látjuk, hogy Isten munkája kapcsán kevés volt az emberi erő, kevés volt az emberi ügyeskedés, az emberi okoskodás, szükséges volt egy természet fölötti hatalomra és erőre, ami megváltoztatja ezt az egész dolgot. És pontosan Zakariás próféta az, aki több ilyen látomásban bemutatja, hogy előbb a szellemvilágba kellett megváltozni a légkörnek ahhoz, hogy a Földön döntő események történjenek. Amiről Dániel próféta is beszél, hogy Babilónia eltűnik, jön Perzsia fejedelme, egy szellemi fejedelemség, ami az egész építkezés blokkolása mögött állt, és ez alól kellett felszabadítani Izraelnek a népét. És a két próféta ebben járt élen, mert megértették Istennek az üzenetét, és Istennek az elhívását. Nézzük akkor, hogy mi is volt az az isteni munka, és hogy ebbe hogyan tudunk mi részt venni, és Isten munkájában mi az, ami esetleg a mi feladatunk, és mit jelent az, hogy nem a mi erőnk és a mi hatalmunk. Először azt látjuk itt, hogy a Isten munkája kapcsán három alapelvet látunk. Az egyik az, hogy a Isten munkája tele van problémákkal. Itt azt látjuk, hogy Istennek van egy terve, van egy munkája, amit el szeretne végezni a Földön, és ez a munka tele van problémákkal. Ezt úgy ábrázolja a próféta, hogy egy nagy hegyet lát, ezt még Isten sem tagadja le. Valóban egy nagy hegy volt, hatalmas akadály volt, ami megakadályozta azt, hogy Istennek a munkája célhoz érjen. És ahogy mondtam, volt itt ellenségeskedés, külső támadás, kormányzati lustaság, egy csomó minden volt, ami akadályozta Istennek a munkáját, és ez valóban egy hatalmas hegynek tűnt. Egy olyan áthatolhatatlan problémának, egy olyan áthatolhatatlan falnak tűnt, ami úgy látszott, hogy nem tudnak átmenni, nem tudnak dűlőre jutni. És ekkor, ahogy mondtam, jön a két próféta, és elkezdik bátorítani és buzdítani népet. És Zorobábel és Jósua, amikor ugye elkezdik 537-38-ban a templomnak az építését, lerakják az alapokat, nem olvassuk, hogy Isten azt mondta volna, hogy hagyjátok abba. Nem kaptak Istentől felhatalmazást arra, hogy abba hagyják a munkát, és ilyenkor sokszor a sátán még hozza a pervers teológiáját is, hogy hogyan és milyen módon szabotálja az Istennek a munkáját, és jól látjuk ezt Aggeus prófétánál, hogy hát még nincs itt az idő, elő felépítjük a házunkat, felépítjük a vállalkozásunkat. Igaz, hogy a templom építőkövéből is viszünk haza egy párat, hát ne romoljon már meg ott, ha már ott van. És nagyon jól berendezkedtek. És eltelik, ahogy mondom, kb. 17-18 év áll az építkezés, ott vannak a hatalmas problémák és az akadályok, és a két prófétának kell ebből a közönyből, ebből a fásultságból, ebből a helyzetből kibélenteni Istennek a népét, Istennek az embereit. És ez a hitetlenség szelleme azért veszélyes dolog, mert sokszor látjuk Istennek a munkáját, akkor látjuk az akadályokat is. Ki az, akinek volt már olyan szolgálata, ami ilyen simán ment, mint az alpesi műlesiklás? Nem nagyon látunk ilyet, igaz? Mindig, amikor Isten egy munkát végez, ott mindig van valami nyűg, ott mindig van valami probléma, adódik valami zűr, valami nem úgy működik, vagy a technika, vagy az utazás, bármi, rengeteg dolog, én is jártam már így, hogy késett a vonat, lerobbant kocsi, minden van, mert ilyen mindig szokott általában lenni, de a hitetlenség szelleme az azért veszélyes dolog, mert ez az az állapot már, amikor nem hiszünk abban, hogy Isten, amit eltervezett, azt véghez is tudja vinni. Ez történt Izrael életében. Igaz, hogy Isten megígért a templomot, meg itt vannak a próféták is, mikor felléptek, de ebből úgyse lesz már semmi. Jó van az a kis oltár, el leszünk ott vele, azt a néhány birkát naponta rálökjük, az kész, meg van oldva a dolog. De Isten nem így látta. Istennek más volt a terve. És amikor Istennek a terve konfrontálódik a mi tervünkkel, akkor jobb megadni magunkat, és azt mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És amikor, ahogy mondtam, Isten munkáját végezzük, mindig lesznek ilyen hegyek, lesznek ilyen nehézségek, lesznek ilyen problémák, de az a reménységünk, hogy Isten szelleme által ezekből a hegyekből síkság lesz. Van olyan ígéretünk is, hogy átugorjuk a hegyet, meg a falat, az csak az a probléma, hogy azután ott marad még. Lehet, hogy még egyszer vissza kell ugrani. De amikor Isten elegyengeti az utat előttünk, elegyengeti az akadályt, akkor minden sinem van, akkor minden megyen. De ez nem erővel, nem emberi erőfeszítéssel, nem emberi okoskodással, hanem az ő szelleme által fog működni. És hogy mondtam, Isten is nagynak látta ezt az akadályt, csak számára ez nem volt probléma. Az emberek számára probléma volt, de Isten számára ez nem probléma. És az utolsó idők kereszténységében az egyik veszély a korszellem miatt ez a fajta instant kereszténység, hogy mindent azonnal, már is és rögtön akarunk, hogy mindent készen kapjunk meg. És sokan azt hiszik, hogy mély bibliaismeretük lehet napi 5 perces bibliaolvasással. Mély közösségük lehet Istennel napi 5 perces imádkozással. azt hiszik, hogy hatalmas szolgálói lesznek az Úrnak napi 5 perc odaszánással, vagy heti 5 perc odaszánással. Nem fog menni. A hegyek ott lesznek. Ezekkel meg kell harcolni, meg kell birkózni. Akár a hitetlenség hegyei, vagy a kihívásoknak a hegyei, a családi problémák, vagy bármi is lehet. Nincs kényelmes kereszténység. Odaszánt kereszténység van. Ami szembenéz az akadályokkal, szembenéz, Uram, ez probléma, de te azt mondtad, hogy a szellemed által ez is el fog tűnni. És sok ilyen dolog van az életünkben, amit úgy érzünk, hogy nagy hegyek, nem tudjuk megoldani, akár családi problémák, akár munkahelyi problémák, akár a társadalmi problémák, azt látjuk, hogy hatalmasan nagy hegyek vannak, nem is látunk ki mögüle semmit. Ilyenkor kell, ahogy mondtam, Isten szemével látni dolgokat. Ahogy Zakariás is látta. Van egy kép. Én is, amikor látom ezt a sok problémát a világban, látom ezt a sok istentelenséget, látom ezt a millió LMBTQ-t, meg genderőrületet, meg minden ilyen dolgot, akkor mindig csak előveszem az igét, és akkor elkezdem nézni, hogy Isten milyen dicsőséges jövőt adott az egyháznak. Mert ez a kép van beígva a szívembe. És én ilyenkor ezt látom. És imádkozok azokért, akik abban az állapotban vannak. Mert ez is a felelősségünk. Hogy ők sokszor a tudatlanság időszakában végzik ezeket a dolgokat, és a korszellem hatására élik az életüket. És figyeljétek meg, hogy sok kereszténynél szokott probléma lenni, amikor ezek a problémák vannak, illetve a problémákat nem akarják meglátni, hogy elkezdenek testi módon gondolkozni és viselkedni. Amikor látják, hogy egy híres szolgáló van a YouTube-on, én is olyan akarok lenni. Igen, csak azt nem látja, hogy a mögött mi van. És vizionál magának egy képet, hogy én ilyen prédikátor leszek, ilyen prédikátornő leszek, én ilyen énekes leszek, én ilyen minisztri leszek, én ilyen az leszek, amilyen leszek. Csak ezzel mi a baj, hogy ez a saját szívének a vágya. Nem Isten kijelentése volt. Ha az volt, akkor jó. De mivel vizionál magának egy jövőképet, és eltelik 20-30 év, és nem lett belőle semmi, és azt mondja Istennek, hogy becsaptál, és most sok olyan keresztény van gyülekezeten kívül, akik azért hagyták ott a gyülekezetet, nem azért, mert Isten becsapta őket, hanem saját szívük vágyát és kívánságát követték. És azt hitték, hogy majd ők a Szentlélek által, meg Isten által, Isten felhasználva megvalósítják az élet céljukat. Ott pont fordítva kell lenni. A Szentléleknek kell minket felhasználni arra, hogy Isten céljait betöltse. De mi célt évesztettünk sokszor. És mit mond a Biblia erről a fajta dologról? Ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés. Ne te találd ki, hogy mi lesz a következő 20-30 évet programja, hanem kérdezd meg az Urat. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mire kaptam elhívást? Mikor imádkoztál azért, hogy Isten adjon neked egy elhívást az életedbe? Vagy mennyi időt imádkoztál érte? Igen, tele van problémával. Böjtölni kell, imádkozni kell érte, harcolni kell érte. Hallottam ilyet is, hogy Bezzeg Pálnak könnyű volt, az Úr leborította a lóról, aztán megmondta, hogy mit csináljon, az kész. Igen, de te miért nem imádkoztál érte? Pált is ki kellett billenteni abból a farizeusi agyból, amivel ment Damaszkusz felé, és ki akarta írteni a keresztényeket. És nem volt kérdéses, hogy ki vagy, Uram? Nem volt kérdés, hogy kivel találkozott. Eltelik pár nap, megjön a látása, a fizikai, szellemi az már megjött, Damaszkuszba bemegy a zsinagógába, felborított mindent. Egyből tudta, hogy mit kell prédikálni. De szükséges volt neki is, hogy az az akadály, ami ott volt előtte, az a farizeusi múlt, az a vastag rabbinikus látás, azt Isten felborítsa, és majd a maga céljaira átalakítsa és átformálja. Tehát ne ijedjünk meg, hogyha Isten munkájában problémákat látunk, és nehézségeket látunk, mert Isten az ő szelleme által fog ezen segíteni. Én is jártam úgy egy párszor, hogy valahogy mindig úgy jött ki az elmúlt időszakban, hogy akkor szolgáltam vasárnap, amikor azon a héten volt az ima és a dicsőítő alkalom. És akkor az volt mindig bennem többször is, hogy minek jöjjek el, mikor otthon lehet maradni, lehet készülni, még 3-4 óra hosszát, meg még így, még úgy. És az az érdekes, hogy nagyon sokszor, még az üzenet úgy félig volt meg, vagy nem is volt meg, nem állt össze a dolog, eljöttem az ima és a dicsőítő alkalomra, odafigyeltem az Úrra, igaz közben persze azért járt is a szívem és a szellemem a szolgálaton, és az elmúlt 3 alkalommal a Szentlélek azon a másfél órában összerakta a vasárnapi prédikációt. De miért? Mert erőlgethettem én volna még otthon 4 óra hosszát, testből, fizikailag, a laptop előtt ülve, meg ott a hébel görögött, bújhattam volna még 4 óra hosszáig. Lehet, hogy lett volna valami haszna, de hogy üzenet nem lett volna belőle, az majdnem biztos. De ez a másfél óra legjobb befektetés volt. Miért? Mert nem erővel és nem hatalommal, hanem Isten szellemével. És akkor Szentlélek összerakja a dolgot, sokszor a dicsőítés közben, a Szentlélek jön, és akkor mint a mozaikokat elkezd összepakolni a dolgot, a főpontokat, minden, és nagyon sokszor átéltem már ezt. Ezért szeretem a dicsőítést. Mert nagyon fontos, mert nem erővel és nem hatalommal, hanem Isten szelleme által. És akkor a dicsőítésben kiárad Istennek a szelleme, jön a prófétai kenet a dicsőítőkön keresztül, és aki erre vevő, aki erre nyitott, az kap Istentől kijelentést és üzenetet. A dicsőítés nem arról szól, hogy én jól érzem magam, mert dicsérem az Urat, ez is fontos dolog, mert a pszichénket is akar Isten rendbe rakni, de ha olyan szívvel vagy még itt pluszban, hogy Uram, üzenj nekem valamit. És miközben dicséred az Urat, kapsz esetleg egy látomást, kapsz egy képet, kapsz egy prófétai szót valamelyik éneksorból. Mennyivel jobb úgy hazamenni, mint hogy hát jó, dicsértük az Urat másról, jó volt az Úr jelenléte, oké. De amikor kapsz egy kis pluszt, amikor nem csak egy kis feeling van, hanem egy kis üzenet. Na, az már nagyon jó. Az már nagyon jó. Az már igazi pünkösdi alkalom. Jó? Még a bevezetés környékén járunk, de azért igyekszem, ahogy mondtam. De nem erővel és nem hatalommal most sem, hanem Isten szelleme által, ahogy vezet, majd meglátjuk. Jó? A második dolog. Isten munkája, ha megnézzük ezt a történetet, emberileg nézve hihetetlenül lassúnak tűnik. Gondoljatok bele, megvan a 70 éves fogságba való szabadulás, ahogy mondtam, hazajönnek, elkezdik lerakni a templom alapját, abban marad minden, 520-ban ugye fellép a két prófét, és a negyedik évben felépítik a templomot a Dáriusnak, Daraváius, mindegy, hogy hívjuk a király, teljesen mindegy ebből a szempontból. Gyakorlatilag körülbelül egy 20 év telik el, míg a kezdetektől, amíg a templom felépül. És aki elkezdte Zorobábel, neki is kellett befejezni. Most gondoljatok bele, hogy Zorobábel nem tudom pontosan mennyi idős volt, ugye nem írja le itt az ige, azt tudjuk, hogy Babilonban született, hiszen Zorobábel a neve, nem Zorro, hanem Zorro. Zorobábel, hogy Babilonban született, babiloni származású, 40-50-es férfi lehetett, valamikor az 50-es években, vagy a 70-es években ugye születik, és Isten még azt mondja, hogy addig nem fogsz meghalni, amíg be nem fejezed ezt a templomot. Azért egy jó perspektíva. Az ige is mondja, hogy az élettel betelve haltak meg Istennek az emberei, tehát van egy ilyen része, de fontos, hogy amikor Isten munkáját nézzük, akkor számunkra ez a földi időség, ez teljesen más, mint az Isten szemszögéből. Nagyon érdekes, hogy pontosan pünkösd előtt történik az a kijelentése Jézusnak, amikor a tanítványaihoz beszél, amikor ott akcióznak a tanítványok, hogy most akkor Izrael helyreáll, meg rómaiakat lerongyoljuk, meg minden, akkor mondja az Úr, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat. Pál apostol élete nagy részét úgy élt el, hogy még az ő idejében visszajön Jézus. Milyen jó, hogy nem tette meg. Már most meg tudtunk térni, újjá tudtunk születni, itt tudunk lenni, és pünkösdi tűzzel tudunk rendelkezni. Ez nagyon fontos dolog. De Isten teljesen másképp számol. Nézzétek meg, ott van Ábrám. Isten elhívja őt Úr Kazdimból, és egy nagyszerű perspektívát kínál számára, jól ismerjük a bibliai történetet. Menjen el oda, ahova Isten el fogja őt hívni. És kijön Úr Kazdimból egy nyugdíjas házaspár, 75 éves ugye Ábrám is, és Isten mit mond neki? Hogy nagy néppé teszlek téged. A te magadban fog megáldatni a föld minden nemzetsége, és Ábrám 25 évig vár. Gondoljatok bele, 75 éves férfi, ott van Sára is, és akkor Ábrám nem azt mondja, amikor Isten szól hozzá, hogy te magadban megállítok a föld minden nemzetsége, meg hogy gyermeked lesz. Asszony, elő a tevéket, Ikea, Pepco, Tesco, gyerünk, hozzuk a bútorokat, gyerek át, kelengye, minden, meg jön a bébi. Nem. 25 év telik el, míg megérkezik az ígéret. Hány gyermektelen házaspár van? És óriási probléma ez a mai világban, hogy türelmetlenek sokszor minden, és megértem. De Istennek az ígérete, ha ígéret van, az be fog teljesedni. Valószínűleg nem 25 év a mai korban számolva, de Sárájéknak ennyit kellett. 25 évig semmi más volt, semmi másuk nem volt, csak reménység és hit. És amikor Ábrahám megtört ebben a hitben, mi következett? Hágár. Amikor már kifutott az emberi erőlködés, az emberi várakozás, egy nagyon rossz döntést hoztak. Nem hagyatkoztak továbbra Istenre, hanem azt mondják, majd mi testből és erőből megoldjuk. Akkor majd Hágár bejön, Ábrahám megborítja, lesz a bébi. És akkor megoldották, és lett belőle Izmael. És lett a mai napig tartó hatalmas konfliktus forrása ez a fajta. Mert Ábrahám, amit Isten megígért neki, azt testből akarta megoldani. Emberi erővel, emberi erőfeszítések át, és ez lett a következménye. Vagy nézzétek meg, Izrael népe Egyiptomban van 400 évig. Hát nem tehette volna meg Isten, hogy azonnal kihozza őket? De hogy nem tehette volna meg. Ott van a pusztai vándorlás. Megígérte neki Kánaán földjét. 40 évig kóborolnak a sivatagba. És amikor itt vagyunk ebben a történetben, azt látjuk, hogy Haggeus a másik próféta kijelenti, hogy ennek a háznak a dicsősége nagyobb lesz. Hogy mondtam, 517-ben járunk. Jézus több mint 500 évvel később születik meg. Hány generáció nőtt fel abban a reménységben, hogy most lesz meg a templomnak a dicsősége. És közben ott van egy Antiochus Epiphanes majd 167-től. Ott van a Makkabeus felkelés, rengeteg zűr, halál, pusztulás. És hol van Istennek az ígérete? Hol van nagyobb dicsőség? Nem tanultak meg várni. És ez a türelmetlenség sokszor a legrosszabb tanácsadó egy keresztény embernek az életében. Amikor Isten megígér valamit, Isten elhív valamire, és akkor eltelik 5 év, eltelik 10 év, 15, 20, 25 év, és még mindig semmit nem látsz belőle. Pedig tudod, hogy Isten mondta, tudod, hogy Isten jelentette ki. És amikor elkezdjük, hát ha Isten nem, akkor majd én ezt az ígéretet megoldom így magamtól, így ügyeskedés útján. Majd én felépítem ezt a szolgálatot, majd én belépek ebbe a szolgálatba, majd én kiügyeskedem pénzzel, ezzel, azzal, amazzal. Megelőzzük az Istent. Van egy rossz hírem. Valamikor tényleg így van. Nézzétek meg a Zsidók 11-et, amikor a hithősökről van szó. Néhányan hogy haltak be? Hogy haltak meg? Nem teljesedett be rajtuk az ígéret. Van olyan, hogy a földi pályafutásunkba bármi is következik be, nem fér bele az, hogy Istennek a terve véghez menjen és lezáruljon. Ilyenkor beszél a Biblia a mennyei kárpótlásról. Ábrahám is az alpokkal bíró várost várta. És nem lett szegényebb tőle. Tehát nem kell megijedni attól, hogy esetleg Isten megígért neked valamit, ott van a szívedben, be van égve a szellemedbe, ott forgatod magadba, és még nem látod. Ha Isten mondta, meg fog lenni. De ha jön az elragadtatás, akkor van a mennyben kárpótlás lesz. Én nem bánom, hogyha az a pár dolog, amit még Isten úgy magam elé vetített, nem fog itt a földön bekövetkezni. Nem fogom magam szegényemnek érezni. Miért? Mert Krisztussal lenni mindennél jobb. Higgyétek, az a legjobb kárpótlás, amikor odafent leszünk. Itt a földön lesz, ami lesz, kibírjuk ezt a pár évet, még reménységünk szerint az Úr hamar vissza fog térni, ahogy nekünk is ebben a hitbe kell élni, mint az első századi keresztényeknek. De fontos, hogy tanuljunk meg türelemmel lenni, és megvárni Istennek az időzítését, hogy akkor lépni, akkor mozdulni, és akkor tenni a dolgainkat, amikor Isten teszi. Jó, tehát ne lepődjünk meg, hogyha Isten munkája lassúnak tűnik, várjuk meg, hiszen Istennél vannak az idők és az alkalmak, és hogy a példabeszél, hogy a prédikátor is mondja, mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Ne sürgessük és ne sietessük a dolgokat. Nézzétek meg Sault. Saul Istentől elhívott király volt, Saul Istentől felkent király volt, prófétai támogatással, háttérrel a legnagyobb karriert futhatta volna be az életébe. És amikor ott van egy kritikus időpont, hogy meg kell várni a prófétát, mit csinál? Nem várta meg. Idő előtt áldozatot mutatott be. És mit mond neki Sámuel? Most végleg megerősítette volna az Isten a királyságodat. Azt a fél órát kellett volna még kibírnod. Ezen múlt nem csak Saulnak az élete, a királysága, a családjának a története, és a nemzetnek a történelme is radikális fordulatot vett. Mert nem bírta kivárni, hogy a próféta megérkezzen, pedig Isten megmondta neki. És biztos, hogy Sámuel nem 3 hónap múlva jött volna. Nem bírta kivárni Istennek az időzítését. És biztos, ti is jártatok úgy, hogy amikor hamar léptetek, hamar szóltatok, Vagy valamit nagyon hamar tettetek meg, és utána rájöttetek, hogy nem kellett volna. Mert Isten valami jobbat készített. Ha azt mondjuk 2 héttel később teszem meg, vagy 2 héttel később hozok valamilyen döntést. A harmadik dolog Isten munkája kapcsán, hogy ez gyakran jelentéktelennek tűnik. Itt úgy olvashatjuk, hogy a kicsiny kezdet. Isten munkája nagyon sokszor nagyon kis piciben kezdődik. Ahogy mondtam, Isten nem egy népet hívott el, amikor népet választott magának. Nem azt mondta, hogy jó, Bábel után eltelt x év, megnézzük, melyik nép szaporodott a legtöbbre, azt elválasztjuk, és akkor ők lesznek az én választott népem. Nem, hanem Abrámot és Sárát választja ki, hogy majd belőlük fog egy népet létrehozni, egy házaspárból. 2 emberből fog Isten, akinek megígért, hogy annyi lesz a gyermekei, az utódai száma, mint a égen a csillag, vagy a homokpartján, vagy a tengerpartján a homok. Mert Isten kicsiben kezdett el gondolkozni. És a Perzsa birodalomban, ha megnézzük a kiterjedését, ezt a 1 millió tartományt, Júdea tartománya, azon belül is Jeruzsálem, a templomhegy, egy kis pici pár négyzetméter volt. Jelentéktelen volt a Perzsa birodalomban. Ez a kis zsidó vallási építkezés a Perzsa birodalomban nem került a Susan News-nak a hírlapjára. Jelentéktelen volt. De Isten számára rendkívül fontos volt. Mert a kicsiny kezdetből indult. Azt a kis követ letették, azt a kis oltárt feláldozt, azt a kis oltárt felépítették, és Isten nem veti meg a kicsiny kezdetet. Azt láthatjuk a tanítványoknál is, hogy Jézus 12 tanítványt hívott el. Utána lett 72, utána lett a 120, 3000 megtérő. A kicsiny kezdet volt. Nem 500 tanítványt hívott el Jézus egyből, csak 12-t hívott el. 12 apostol, akik az egész római birodalmat felforgatták. Ma tudunk 12 ilyen keresztényt megnevezni, aki az egész világot most felforgatja? Nem tudunk megnevezni. Mert nincs itt a pünkösdi tűz. Nincs itt a pünkösdi kenet. Hanem minisztrikbe gondolkozunk, meg nagy számokban gondolkozunk. Meg ha majd 20 000 eljönnek, meg ha 200 000 lesznek, meg ha 500 000 támogatónk lesz, na akkor majd biztos, hogy menni fog Isten munkája. De nem erről van szó. Isten munkája kicsiben kezdődik. Nézzétek, amikor Jézus az Isten királyságáról beszél, mihez hasonlítja? Mustármaghoz. Ami a legkisebb, minden magnál. De amikor megnő, fává lesz, kiterebélyesedik, és hatalmas áldás tud lenni. Mert Isten munkája kicsiben kezdődik. Láthatatlan módon, benne a földbe, és aztán hatalmas dologgá válik. Ahogy az ige is mondja Ézsaiás prófétán, hogy a legkisebb is 1000-re fog nőni. Ezért kell a kevesen hűnek lenni, hogy Isten többet bízzon ránk. Ahogy mondtam már, mindegy, ha már rólam van szó, nem vagyok egy ilyen nagy akárki, de én se úgy kezdtem, hogy Isten felrakott a szószékre. Kalácsot kentem, széket pakoltam, mind a mai napig megcsinálom. Csak kicsibe kellett elkezdeni, ami a kezed ügyébe esik, csináld meg. És Isten úgy látja, hogy kicsikét többre vagy képes, elkezd szépen feljebb tenni. De miért? Mert a kevesen hűnek kell lenni. Lehet, hogy azt mondod, hát nem vagyok olyan jó zenész, vagy valami, mert csak egy szál gitárom van. Akkor kezdjél az egy szál gitárral gitározni. A kicsiny kezdetből Isten majd lehet, hogy egy nagy dolgot fog létrehozni. Lehet, hogy napi 5 perces bibliaolvasással kezded, aztán lesz 3 órás bibliatanulmányozás. De kicsibe kezdődik el. Nevesd meg a kicsiny kezdetet, és amikor sokszor Isten munkája benned van, akkor a Szentlélek azért dolgozik benned, hogy Isten munkája végbe menjen, nem csak az életedben, hanem az eklézsia életében is. Ezen dolgozik a Szentlélek. És amikor elkezd benned dolgozni, akkor engedelmeskedjél. Ha kis dolgokat kér meg, tedd meg. Ha nagy dolgokat kér, akkor is tedd meg. De fontos, hogy legyél ebbe a kapcsolatba Isten szellemével, és nevesd meg a kicsiny kezdetet. És azt lehet látni, hogy itt volt ez a szétszóródott, szétzilált, fogságból visszatért nép, és hogy a proféták elkezdtek szólni, a Szent Szellem összehozta őket. Ezt a kicsiny kezdetet sokszor lenéző tömeget, az öregek mondták is, hogy hát hol van ennek a templomnak a dicsőség a Salamonihoz, hát ez a kis kő, hát Salamoninál 3-szor ekkora volt. És elkezdték leértékelni Istennek a munkáját. És erre mondja a proféta, hogy nem szabad lebecsülni, de amikor majd kész lesz, akkor mondják, hogy áldás, reál, ú, én higgyétek el. Mert akkor megmondtam, igaz, hogy eleinte kételkedtem benne, de én megmondtam, hogy ebből nagy dolog lesz. Isten szent lelke ezen dolgozik és ezen munkálkodik. És pünköskor is ugyanez történt, hogy a Szent Szellem összehozta az embereket, összehozta a tanítványokat. Együtt voltak, egy szívvel, egy akarattal, amikor Isten az ő szellemét kitöltötte az égből. És meghozta a várva vált áldást és az áttörést, amiért könyörögtek, amiért imádkoztak. És egyedül Isten szelleme volt az, aki képes volt az egyházat úgy létrehozni, hogy egy elegy-belegy népet, a pogányságot egy testbe össze tudta szerkeszteni. Gondoljatok bele egy korintusi gyülekezetbe, ahol egy gyülekezetben van a gazdag arisztokrata görög asszony, a leszerelt római katona, a rabszolga, három megtért messiás hívő zsidó rabbi, prostituáltak, kézművesek, egy kupacba voltak egy gyülekezetbe, és szent csókkal köszöntötték egymást. Erre varjatok gombot. De ez csak Isten szent lelk által működik, hogy elkezdődik kicsibe, és a gyülekezetben már nem számít. Ahogy Joel próféta is mondta, ifjak, idősek, férfiak, nők, szolgálók, teljesen mindegy, a Szent Szellem mérték nélkül, korlátlanul minden testre ki lesz töltve, akik befogadják Jézus Krisztus az üdvösségükre. Mindenkinek. Nem mondhatod azt, hogy ó, ez én rám nem vonatkozik, én vagyok a legkisebb Júda ezrei közül, meg az én családom a legkisebb az egész vármegyébe. Nem lehet ilyet mondani. Isten szent lelke, Isten atyai szívén keresztül korlátlan mennyiségben adja számunkra. Nevesd meg a kicsiny kezdetet. Ez Isten munkának a lényege, hogy ezt, ha ezt megértjük, hogy mindezeket a dolgokat Isten szelleme végzi, akkor meg fogjuk érteni azt is, hogy miért nem tudunk mi ebbe úgymond emberi erővel és emberi hatalommal belenyúlni, mert abból csak a baj lesz. Az erővel kifejezés, amit itt a héber szöveg használ, egy nagyon érdekes kifejezés, mert a hail szavunk elsősorban egy fizikai, természetes erőt jelent. Legtöbbször hadseregekre, katonákra használták a héber kifejezésben, vagyis arra a struktúrára használták, ami egy erő alapú megközelítés. Hát itt például arra vonatkozott a erővel, hogy például a perzsa birodalomban kiadnak egy rendeletet, hogy az emberek gondolták, hogy 800 perzsa íjász idejön, körülveszik a templomhegyet, mi szépen építkezünk és védenek bennünket. De ez nem történt meg, mert nem erővel és nem hatalommal. Később jön majd egy rendelet a kijelentés után, de ők még a rendelet megérkezése előtt már a próféta szavára, Isten szelleme által elkezdték építeni a templomot. Miért? Mert nem erővel és nem hatalommal. Nem várták meg, amíg jön a rendelet, hanem nekiálltak építeni a templomot. Mert Isten szelleme elvégezte bennük a bátorítás és a buzdítás révén, hogy kezdjék el építeni. És sokszor nekünk ugye alapból adódik az, hogy a fizikai erőnk és képességeinket bevessük az Isten munkájába, és sokszor ebből szokott lenni általában a probléma, hogy mi megpróbáljuk az Isten dolgát végezni, holott semmilyen felhatalmazást nem kaptunk rá, semmilyen elhívásunk nincsen rá, csak én csinálni akarok valamit, és akkor beleugrok ezekbe a dolgokba. Na ez jelenti, hogy erővel. És ennek meg is van az eredménye, mert teljesen gyümölcstelen lesz. Kifárad az ember, belefárad az ember, és nem Isten szelleme által végzi. A másik szó, a hatalom, ez egy kicsikét érdekesebb, a kahak kifejezés. Ezt az ősi, a szónak az ősi gyökere azt jelenti, hogy olyan állatra használták, ami kifullad és liheg. Ezt a képet használja itt a próféta a hatalommal kapcsolatban, hogy amikor már mindent beleadtunk, már teljesen kimerültünk, kifulladtunk, és rájövünk arra, hogy az Isten nélkül nem fog menni. És nagyon sokszor Isten szent lelke ezt várja, amikor mint egy ilyen sivatagi teve elfáradunk, az kiborulunk. Na végre most már tudok segíteni. Mert addig, amíg rukkapálunk, erőlködünk, addig ez nem fog menni. Ugyanakkor ez a szó jelenti a túl kemény próbálkozást is, de benne van a tehetség, a képesség, a gazdagság és a hatalommal való befolyásolás is, vagyis külső hatalmi források, pénzügyi források, emberi erőforrások használata felhasználva. És látjuk a templom építésénél, hogy ebben bíztak a zsidók, és nem ez következett be, hanem Isten szelleme elkezdett munkálkodni a szívükben, elkezdték építeni újra a templomot, és jön a rendelet, hogy oké, csinálhatjátok, plusz még segítünk is. De ez előbb az kellett, hogy Isten szelleme meggyőzze őket, hogy nem erővel és nem hatalommal, nem az állambácsi, nem Brüsszel fog segíteni, meg Perzsia, hanem nektek kell felépíteni a templomot. És megtették, mert Isten szelleme bátorította őket. És a sátán pontosan ezt szeretné elérni az életünkbe, hogy mi mindig ezekben az emberi erőforrásokban gondolkozunk, az emberi lehetőségünkben, az emberi képességeinkben bízunk, és próbáljunk meg függetlenedni Isten szellemének a munkájától. Ez a sátánnak a célja, hogy kifárasszon, megerőtlenítsen, meggyengítsen bennünket. Én is többször küzdöttem már a megfáradásnak a problémájával, a kiégéssel, meg sok minden dologgal, és miközben ezen gondolkoztam, meg elmélkedtem, néha még kicsit ilyen depressziós epizódjaim is voltak, ez most nagyon tudományosan hangzott. Na mindegy, a lényeg az, hogy olyankor elkezdtem gondolkozni, hogy mi okozza ezt a problémát az életembe? Az okozza, hogy rengeteget teszek az Úrért, vagy akarok tenni az Úrért, rengeteg fizikai erőkifejtést teszek, meg rengeteg ilyen dolgot megteszek, vagy pedig azért, mert nagyon keveset hagyatkozok Isten szent lelkére. És rájöttem, hogy az igét tanulmányozva, hogy nem azért stresszesebbek sokszor a napjaim, meg feszültebbek, meg vagyok idegesebb, mert annyi mindent csinálok, vagy valami, hanem mert nem támaszkodok Isten szellemére. Testből, erőből akarok valamit megtenni, és sok keresztény ezért van kiégve, ezért van megfáradva, ezért van látszólag leterhelve, mert azt hiszi, hogy erővel és hatalommal minden menni fog, és nem fohászkodik Isten szelleméhez, hogy segítsen. És akkor Szentlélek elkezd elém hozni az igéket, hogy hát János, akkor kezdjük az alapozót. Hogy mondta Jézus mondjuk a Máté 11 végén? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva. Mikor mentél oda az Úrhoz, hogy Uram, megfáradtam. Segíts rajtam. Tele vagyok terhekkel, vedd le rólam. Mikor mentél oda az Úrhoz? Hát mondom, Uram, mostanában nem. Na látod? És akkor szépen elkezdte tovább bontogatni az igéket, hogy jó, ha terheket leraktad, van még fizikai fáradtság, nézzük Ézsaiást. Akiknek az ereje, akik megfáradnak, erejük megújul. Mikor kérted az Úrtól, hogy erősítsen meg téged? Inkább döglöttél 10 órát az ágyba. De miért nem az Urat kérted, hogy segítsen meg, és adjon neked erőt? És akkor Szentlélek ilyen kis gyors talpalóval elkezdte úgy kicsikét úgy felpiszkálni a dolgokat, és rájöttem, hogy hoppá, itt valami baj van. Mert azért vagyok stresszes, fáradt, kimerült, meg ideges, meg mindenféle problémám, meg munkahelyünk, meg ilyenek, mert nem mentem oda az Úrhoz, hogy átadjam neki. És nem az Úr terhét vettem magamra, hanem az enyémet cipeltem. És hogy persze jött volna az Úrnak a terhe is, ami a szolgálatból fakad, az elhívásból fakad, stb. Stb. Értitek? Engedni kell, hogy ne az emberi erő és a hatalom határozza meg az életünket, hanem tudjunk az Úrban megpihenni. Isten a 7. napon megpihent. Nekünk is szükségünk van a pihenésre. Isten megszűnt a 7. napon munkálkodni a teremtéssel kapcsolatban. Ez szerintem nekünk is egy fontos és egy jó lecke. És ekkor szokott belépni a hamis bizalom az emberbe, amikor az erőforrásaira tekint, mert azt hisszük, hogy a felfedezései, meg a tudományos dolgai, meg a millió technikai csili-vili, meg ilyen-olyan dolgok, majd elvégzik Istennek a munkáját. Pál apostolnak volt tabletje? Nem volt. Péter apostol kamionnal járt evangélizálni? Nem járt. Semmit nem számított. A múlt század egyik nagy tanítója és prédikátora Tozer, mondom, valamennyire ismerős a neve, szenzációs milyen üzenetei vannak, én sokszor csak meglepődök, hogy milyen mélységeket látott az igében. Volt neki egy mondata, ami nagyon szíven ütött, és ha a százalékokban nem is értek teljesen egyet, de a gondolkodás módjában teljes mértékben azonosulni tudok. Azt mondja Tozer, ha ma egyházá, a mai egyház 95, a mai egyházából elvennék az Isten szellemét, Isten visszavonná az ő szent lelkét, a gyülekezetek 95%-ában minden ugyanúgy menne, mint korábban. Senki nem venne észre a különbséget. 95%-ában gyülekezettek, minden menne a maga vallásos módján. Ugyanúgy menne a prédikálás, ugyanúgy lenne dicsőítés, ugyanúgy lenne különböző szertartások, minden meg lenne csinálva. Viszont ha a Jeruzsálem egyházból vennénk ki ezt a 95%-ot, akkor mai napig éreznénk a hatását, hogy semmi nem történt volna. Ott azonnal észrevették volna, hogy Isten szent lelke nélkül ez a dolog nem fog menni. És nem az ellen beszélek, hogy nem kell evangélizálni, értsetek félre, csak azt mondom, hogy nagyon sokan ezekbe a fizikális erőforrásokba abba mérik a dolgokat, hogy minél jobb legyen ez, minél szebb legyen az, minél drágább legyen, minél a külsőre, az emberi dologra fektetik a hangsúlyt, és nem Isten szellemének a munkájára. És ez általában meg szokott nyilvánulni, hogy az emberek elszakadnak Isten kegyelmétől, elszakadnak Isten vezetésétől, elszakadnak Istennek az ígéretétől, és mindenféle földi dologba vetik az ő bizonyságot és a reménységüket. És én is elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi történne, hogyha tényleg most egy üldözés lenne, és mondjuk börtönbe kerülnénk. Sem lenne ott mondjuk egy héber vagy egy görög szótáram, nem lenne egy konkordanciám, Bibliát se kapnék, hogy bátorítanám és erősíteném a testvéreket? Hogy tudnék szolgálni közöttük igével? Biztos, hogy szolgálnék. Csak az, amit a Szentlélek eszembe fog juttatni. Csak az, amit az elmúlt 10-20 évben belém helyezett, belém ültetett. És akkor ki fog derülni, hogy mennyi volt a szolgálatomban az emberi erőforrás, mennyi volt a külső segítség, és mennyi az, amit Isten az ő szellemével elvégzett bennem. Nagyon hamar kiderülne. És nagyon hamar kiderülne, hogy lehet, hogy mint Jósa fépap, mert szennyesen állnék ott, hogy húha, nagy baj van. És ez a fajta munka, amit Isten szelleme elkezd bennünk, engedjük, hogy végezze. Én is az elmúlt időszakban, ahogy mondtam, sok ilyen dolgon mentem át, és nagyon sok minden rádöbbentem arra, hogy még többet kell függnöm Isten szellemétől, Isten vezetésétől, Isten kegyelmétől, és ennek látszódnia kell, nem csak az életemben, hanem a szolgálatomban is. És az emberi erőforrások közül azért ne felejtsük el, hogy amikor itt az ige arról beszél, hogy nem emberi erővel és hatalommal, akkor nem a számok és nem a statisztika erejével. Sokan azt hiszik, hogy ha X ember eljött egy evangelizációra, vagy X ember eljött egy alkalomra, az mennyire szuper volt. Lehet, hogy jó volt, de az, nem, az a statisztika ereje. Az az igaz, amikor előre jön, és azt mondja, hogy atyám, Jézusra van szükségem, meg akarok térni. Az a statisztika. Nem az, hogy X számú emberrel megtudhatjuk a gyülekezetet. Fontos az is, de nem ez a lényeg. Az csak emberi erőfeszítés. Az a fontos, amit Isten szent lelke végez el. Ne bújjunk a statisztikák mögé, és a látogatottság mögé. Nem a pénz erejével. Sokan azt hiszik, hogy pénzért mindent meg lehet venni, a pénzzel hatalmat lehet gyakorolni. Ha majd sok pénzünk lesz, meg majd sokat adakoztunk, meg majd sok-sok minden lesz, akkor egész Hajdú vármegyét megnyerjük az Úrnak. Ez nem így működik. Az apostoloknak nem volt pénzük. Szolgáltam belőle, amikor Péterék a templomba mennek. Ezüstöm és aranyam nincsen. De van valami fontosabb nálam. Jézus nevében kelj fel és járj. Nem a pénz számított. Ha az apostolok arra vártak volna, hogy összegyűlik egy misszió útra való, mi mindig Jeruzsálemben lennének ott a, valahol a olajfák hegyének, ott a lábánál valami kis putriba. Körülbelül ott lennének. De nem. Nem a pénzre volt szükség, hanem egy szívre volt szükség. Aminek azt mondja a Szent Szellem, hogy oda mész, most Samáriába mész, most elmész Kornéliushoz, most Pál apostol, te nem mész Ázsiába, hanem átmész Macedóniába. Erre volt szükség az első egyháznak, nem pénzre. Nagyon fontos volt, hogy Isten szelleme vezesse a missziót. Nem nagyobb helységek ereje, nem a technológia ereje, nem a sok tevékenység, tapasztalat vagy rutin emberi bölcsesség. Lehetne sorolni, hogy mennyi mindent ki tudunk találni, csak hogy Isten szent lelkét pótoljuk. Csak hogy mi emberileg megoldjuk a problémákat, emberileg csináljunk valamit, összehozzunk, összebarkácsoljunk valamit. Az apostolok cselekedetét nem véletlenül hívják a Szent Szellem cselekedeteinek. Nézzétek meg, hogy Isten szelleme milyen gazdag módon áradt ki és dolgozott az új szövetségnek a hajnán. És ez az ígéret nem csak az övéké volt, hanem a miénk is. Joel próféta könyvét nézzétek meg. Istennek ez a munkája, ez a fajta kiáradása Isten szellemének addig tart, míg el nem jön az Úrnak a napja. Az utolsó 7 év. Miért? Mert akkor Isten a Szent Lelket kivonja a földről, az elragadtatás által, reménységem szerint, és akkor már nem lesznek meg ezek a dolgok. A Jelenések könyvében már nem látod azokat a dolgokat, mint az új szövetségi egyházban. Miért? Mert a Szentlélek akkor már az egyházzal fent lesz és ünnepelni fog. Vinni fogja a mennyasszonyt Jézushoz, mint Eliézer, Rebekát, Izsákhoz. Fogja majd vinni a Szent Szellem. Az ő ígérete a mi ígéretünk is. Három jellemzője van annak, hogyha emberi erőfeszítésre támaszkodsz. Erről már csak röviden. Akik a saját erőjükre vagy hatalmukra támaszkodnak, nagyon könnyen stresszesek és idegesek lesznek. Mert nem tudnak a problémákkal megküzdeni. Nem tudják Istennek a kezébe letenni. A stressz és az idegeskedés egy nagyon fontos jellemzője. Nézzétek meg, Saul paranoiás lett. Miután Isten szellem eltávozott tőle. Emberileg akartott Dávidot is likvidálni, paranoiás volt. Aki saját erejükre és hatalmukra próbálnak támaszkodni, azoknak problémája van a pénzzel. Mert azt hiszik, hogy ha pénz van, akkor mindent meg tudnak oldani. Nagyon téves és hamis gondolkodásmód ebből a szempontból a pénzre támaszkodni. És akik saját erejükre és hatalmukra támaszkodnak, azok nélkülözik az alázatot. Mert azt hiszik, hogy ők mindent meg tudnak tenni. Meg akarnak tenni. és nem igénylik Isten szellemének a támogatását és a segítségét. És hogy mondtam, ez az emberi erőfeszítés, ezt a fajta emberi hatalom gyakorlást nem látjuk az Új Szövetség egyházban. Nem látjuk azt, hogy ez hogyan működött volna, ha mai korban lennének. Nem látjuk ezeket a dolgokat és erőfeszítéseket. És végül, ha az emberi tevékenység nem működik, akkor Isten szelleme hogyan munkálkodik. Fontos megértenünk, hogy Isten az ő szelleme által dolgozik, és az ő hatalma fontos, nem a miénk. Nem az a fontos, hogy nekünk milyen képességeink vannak, hány kilót bírunk felemelni, meg hány órát bírunk prédikálni vagy zenélni, nem ez számít, hanem hogy Isten szelleme mit tud elvégezni bennünk és általunk. Ez a legfontosabb kérdés, amikor Isten szelleme által dolgozik. Amikor Jézus Krisztus elment erről a földről, megígérte a tanítványoknak, hogy várják meg Jeruzsálemben az atyának az ígéretét, és az ígérete az volt, hogy vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. Tehát mire van szükség az Új Szövetség Egyháznak? A Szent Szellem erejére. És hogy a múltkori szolgálatban is hallottuk, a testünknek innentől kezdve az a szerep és a funkciója, hogy átadjuk az igazság szolgálatára. Hogy Isten szent lelke kezdje el használni. Nem mi kezdjünk el toporogni, meg csinálni mindent, hanem engedjük, hogy a Szent Lélek végezze el ezt a munkát. És a pünkösdi tűzzel megtelt tanítványok életében láthatjuk azt, hogy telve voltak Isten szellemével, telve voltak hittel. Nézzétek meg az új szövetségi leírásban, számtalanszor szerepel az a kifejezés, hogy telve voltak hittel és szent szellemmel, hatalmas jelek és csodák történtek, és ez az időszak látszólag elmúlt. Az egyház babiloni fogságba került. Ebben nem fogok belemenni, mert ez, hogy testvérem is mondta, ez legalább egy 3-4 órás téma lenne most. De az első századi kereszténység, amikor az apostolok korszaka lemegy, és a következő generáció elkezd visszáborni azokból az alapelvekből, amelyeket az apostolok tanítottak nekik, bejön a racionalizmus, bejön a görög filozófia, bejön a csomó egyház szerkezeti felépítés, utána elkezdenek ugye a római államhatalomhoz dörgölődni, bejön egy csomó babiloni szokás a középkori egyháznak az életébe, lehetne sorolni, elment az erő. A reformáció az, amely kicsikét kibillenti ezt a dolgot, behozza Isten igényének a tiszteletét, Isten igényének a szeretetét, behozza a hit általi megigazulást, a kegyelemből történő megigazulást, behozza ezeket a dolgokat az egyházba, de eltelik 100 év, és jön a felvilágosodás. Egy erőtlen egyházzal találkozik a felvilágosodás szellem, és az egyház nem tudja megtörni ezt a hatalmat. Miért? Mert nem volt benne Isten szelleme. Egyháztörténeti tragédia, hogy ezek a nagy izmusok akkor törnek fel, mikor az egyház gyenge és erőtlen. Nézzétek meg, amikor a 20. nem akarok sokat beszélni a történelemről, a 20. században Németországban elfogadnak egy nyilatkozatot, hogy a Szentlélek munkája ma már nincsen, meg nincsenek jelek és csodák, meg semmilyen ilyen szentlelkes dolog nincsen. Németországban két világháború indul ki utána. Megtagadták Isten szellemét. Ide vezethető vissza, hogy nincs már erő az egyházban. És ezért mondtam az elején, hogyha nem vagyunk telve ebben az időben Isten szellemével, nem vagyunk hittel, teljesek, nincs bennünk Isten látása, Isten ereje, az elhívásunknak a tudata, az a reménység, hogy nekünk Isten egy jobbat készített, akkor hogy fogunk megállni azokkal az erőkkel, amik ötször pusztítóbbak lesznek, amit mi csak gondolni sem tudunk, hogy mi lesz két hét múlva, vagy két nap múlva. Nem fogunk tudni megállni. Szükségünk van arra, hogy ne az emberi erőnk, képességünk, hanem Isten szent lelk az, ami birtokba vegyen bennünket. És tudjon bennünket használni. Egy két lábon járó időzített bomba vagy, ha terve vagy Isten szellemével, tudtad? Isten összes fegyverraktára benned van. Isten királyságát hordozzuk és képviseljük. És utolsó időkben Isten országának ezt az evangéliumát fogjuk hirdetni, amit a Jézus hirdetett, amit az apostolok hirdettek. A késői eső most kezd hullni. Ne tévesszük szem elé, hogy az egyház dicsőséges korszaka még most jön. Igaz, hogy kicsi nyáj lesz, egy üldözött nyáj lesz, egy megvetett nyáj lesz, egy lenézett nyáj lesz, egy börtönben lévő nyáj lesz, az igaz, de telve lesz dicsőséggel, jelekkel, csodákkal, természet fölötti dolgokkal, és meg fogja törni a gonosz munkát, ahol belépnek. Egyedül meg tudod törni egy munkahelyen a gonosz munkáját, ha telve vagy Isten szellemével és hittel. De ez az kell, hogy ne az emberi erőd, nem az emberi képességed, nem a diplomáid, nem a különböző marketing módszereid, hanem Isten szelleme legyen benned. Ez a legfontosabb. Nem tudok többet mondani ennél. Ez a legfontosabb és legértékesebb. És ezt a hatalmat az első századi egyház a Szent Szellemtől nyerte. ami felruházta őket erővel és hatalommal, és nem szégyeltek Krisztusról bizonyságot tenni. Elkobozták földjeiket, elvették a vagyonaikat, lerombolták a házaikat, zaklatták, üldözték őket, és mi történt? Még többen lettek. Hát aznak hogy lehet? Ott elzavartak egy gyülekezetet, 20 kilométer alá lév három másik lett. Mert ez történt. Jeruzsálemi szétszorodott gyülekezet elkezdett mindenfele missziót kezdeni. És nem siránkoztak, hogy üldözés van. Akkor most leáll minden, lelki gondozás, gyógyulunk, fekszünk, alszunk, nem csinálunk semmit. Dehogy! Hát, hogy csináltuk a dolgunkat. Azt hiszük, hogy különbek vagyunk az első századi keresztényeknél. Mert több pénzünk van esetleg, vagy több lehetőségünk, vagy nagyobb luxusban élünk, mint ők. Nem vagyunk különbek. Ugyanarra az Istenre vagyunk szorulva, ugyanaz a Krisztus váltott meg bennünket, ugyanaz a Szentlélek van bennünk, ugyanannak a Szentléleknek kell engedelmeskedni. Ennyire egyszerű a történet. És sokszor le lehet őket meg hallottam ilyet is, hogy az első századi keresztények mit tudtak ők meg úgy. Péter apostol első prédikációra 3000 lélek tért meg. Ma sokszor 3000 prédikációra tér meg egy ember. Ez a tragédia. A Szent Szellem nélküli kereszténység, az erő nélküli kereszténység, az erőködő kereszténység, az csak ezt tudja kicsiholni. Ezek a bodybuilder keresztények nem tudják azt felmutatni, mint az első századi keresztények. Hiába van nagy rendezvény, hiába van nagy csinadatra, hatalmas plakát, meg mindenféle dolog, hogy az embereket megnyerjük Krisztusnak, meg evangelizációs hadjárat, meg ilyenek. És sokszor ott van a kérdés, hogy Isten mondta, vagy nem. És lehet látni, hogy ami nem az Istentől van, ami nem Isten szívén született meg, ami nem az Atya szívéből jött elő, azoknak semmi maradandó gyümölcse nincsen. De amit Isten hozott létre, amit a mennyei Atya plántált az emberek szívébe, az megmarad. Ennyire egyszerű. És mindig azt kell nézni, amit Jézus mondott, van egy gyümölcse, vagy nincs. Ennyire egyszerű a dolog. Csak mi hajlamosak vagyunk sokszor túlbonyolítani. Isten szelleme, amikor elkezd munkálkodni, két nagyon fontos dolog történik, vagy történhet. Az egyik, amikor a szellem úgy kezd, Isten szellem úgy kezd el munkálkodni, hogy természet fölötti módon és a szellemi szférában. Mit értek ez alatt? Amikor fizikailag nem tudod megfogni. Például itt ezen a gyülekezeti helyen imádkozol egy kedves ismerősödnek a gyógyulásáért, és másnap hív, hogy te figyelj már, meggyógyultam, mi történt. Imádkoztunk érted. Amikor nem kerülsz fizikai kontaktusba, fizikai kapcsolatba dolgokkal, hanem imádkozol, közben jársz, és a Szent Szellem elkezdi végezni a dolgot. Ugye a proféták is itt közben jártak, a szellemvilágban volt a főpapnak a megtisztítása, egy csomó minden történik, és a Földön is megvan ennek a hatása. Ők nem kerültek ezzel fizikailag kapcsolatba, imádkoztak, közben jártak, vették az Úrtól a látást, ez az első szint, és ez egy nagyon fontos szint, de ilyenkor még sokszor a Szentlélek által nem kerülünk úgymond ilyen élő egyenes kapcsolatba, csak indít bennünket arra, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A másik, ami szintén gyakori, hogy amikor Isten a Szentlélek át, Szentlélek az Istennek a beszéde és az Istennek az igéje által érkezik meg hozzád. Ez szokott általában a legismertebb és a leggyakrabb lenni. Itt már hallod az igét, olvasod az igét, kapcsolatba kerülsz emberekkel, és amikor ilyen módon kezd el Isten szelleme munkálkodni, akkor azt fogod megtapasztalni, hogy a nagy problémából síkság lesz. Amikor jön a hit a szívedbe, a reménység a szívedbe, mert találkozol Isten élő igéjével, Istennek az élő beszédével, ezzel találkozol, és akkor azt látod, hogy hol van az a hegy? Sehol nincsen. Isten szépen elegyengedte a dolgot. Fontos, hogy hallgassuk Istennek az igéjét és az Istennek a beszédét. Galata 3:5 azt mondja Pál, annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából teszi-e. A hitnek a hallásából. Hallod Istennek a beszédét, Istennek az igéjét, és a Szentlélek nem kis dolgokat tesz, hanem hatalmas dolgokat kezd el benned elvégezni. Mert hittel párosult Istennek az igéje, és Istennek a beszéde. És lehet, hogy most tényleg sokan vagytok itt úgy, hogy vannak nagy falak és erősségek az életetekben, és fel kell adni azt, hogy amit eddig emberileg próbáltatok megtenni, azt adjátok fel. Engedjétek át magatokat Isten szent lelkének, hogy Uram, én ebbe belefáradtam, én ezt nem csinálom tovább, én ezt már nem bírom. Jöjj, és végezd el, amit én nem tudok. Nem akarok többet erőlkedni, belefáradtam ebbe, de rád akarom bízni magamat. És amikor ez hittel párosul, ahogy mondtam, akkor nagyon-nagyon jó dolgok történnek. Hogyan tudunk támaszkodni a Szent Szellemre? Húha. Az első és legfontosabb, ezt már csak akkor vázlatszerűen. Először is bízunk az Úrban, és hagyjuk, hogy ő munkálkodjon. Ez talán a legnehezebb, amikor el kell engedni a dolgokat, és meg kell tanulnunk bízni abban, hogy Isten meg fogja oldani a dolgot. Még akkor is, ha várni kell, ami nagyon nehéz. Várni is, türelemmel is lenni, meg idő is, na az már kicsit macerás. 2 Mózes 14:14. Az Úr harakozik, ti értetek, ti pedig veszteg legyetek. Üldözik Istennek a népét a fáraó, ott vannak a vörös tenger, mögöttük a kor legerősebb hadserege, tankkal, mindennel, rakétákkal. Ott van egy szerepelett zsidó nép, ha unaladtak is, hozott cuccal, páska vacsora után, amikor jól laktak, mindegy. Ott vannak a vörös tengernél, és akkor Isten azt mondja, hogy maradjatok veszteg. Majd az Úr harcolja értetek. Ezért gondoljatok bele, hogy milyen lehetett. 8-10 gyerekkel a hón alatt, az asszonyok, hatalmas hadsereg, ott a víz, úszni nem tudnak, hajó nincs. És Isten azt mondja, hogy maradjatok veszteg, majd én megoldom. Megoldotta Isten? Megoldotta. A 2 millió zsidóból lehet, hogy csak 100 tudott volna átúszni a túlsó partra. A többi beleveszett volna a vörös tengerbe. Vagy az akabai öbölbe, mindegy, ez most zárójelbe bezárva, ez egy másik történet, de valahol belefulladtak volna. Vagy nézzétek meg Josafát csatáját, 2 Krónika 20:17. Nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úr szabadítását rajtatok, Júda, Jeruzsálem, ne féljetek, ne rettegjetek. Itt is ugyanez van, hatalmas ellenség van, és Isten azt mondja az ő népének, hogy maradjatok veszteg, majd én munkálkodok. Ez fontos, ha megtanulunk, a Szentlélekre akarunk hagyatkozni, hogy az ő munkálkodjon, akkor először maradjunk veszteg. Nézzétek meg Pál és Szilász a börtönbe. Pál mit csinál? Írok a Helsinki Bizottságnak, meg a TASZ-nak. Engem jogtalanul bebörtönöztek. Azonnal ki kell szabadítani. Strasbourgig fellebbezek. Ezt csinálja Pál? Nem ír a gyülekezeteknek egy levelet, hogy küldjetek vésőt, ásót, kanalat, kiásom magam. Nem, nem csinál ilyet Pál. Mit csinál Szilásszal? Elkezdenek dicséreteket énekelni. Olyan földrengés volt, hogy ihaj. És mi lett a következménye? Pál akciójának, hogy hagyta, hogy a Szentlélek vezesse őket? Megtér a börtönőr. Filippiben gyülekezet jön létre. De a Pál ott elkezd magánúton akciózni, nem bízza rá magát az Úrra, lehet, hogy még most is ott a csontvázott lenne valahol. Ott Filippi környékén, a Via Egnáta mentén. Mindegy. Értitek? Hát nem kezdett el akciózni. Vagy például Péter a börtönben. Ott van Péter a börtönben, a gyülekezet imádkozik, teljesen biblikusan, közben jár érte. Jön egy angyal, Péter kiviszi, meg azt hisz, hogy látomást lát, de úgy aludt Péter, olyan nyugodtan, hogy az angyalnak fel kellett őt költeni. Gondoljatok bele. Most a börtönben lenne, nyugodtan tudnál aludni? Péter meg alszik. Úgy kell felébreszteni. És amikor oda megyek a házhoz, kimegy Rodé, mondja, hogy mi van, azt mondják, hogy az csak az angyala. Gondoljatok bele, a gyülekezet imádkozik, hogy szabaduljon ki Péter, Isten kiszabadítja, mert nem hiszik el. Azért egy kicsit fura történet, ha belegondoltok, nem? Sokszor mi is így vagyunk, hogy imádkozunk az Úrhoz, megtörténik, ez biztos, hogy nem az. Ez kizár dolog. És mégis. Tényleg úgy van. Sokszor ilyenek vagyunk gyaló emberként, hogy nem hisszük el. Vagy az ifjak a kemencébe. Ott is az, hogy a király azt mondja, nem imádjátok, mentek a kemencébe. A fiatalok mit mondanak? Nem azt mondják, hogy nézd, figyelj, valahogy megoldjuk, nem tudom, hogy lehetne, mennyi pénzt tudnánk fizetni azért, hogy ez most kikerüljük ezt a dolgot így meg úgy. Nem, van egy hatalmas Istenünk, azt mondja, ne legyél báványimádó, ne imádjál idegen Isten. Ha bedobsz minket oda, akkor bedobsz, de Istennek van hatalma, hogy megszabadítson. Ha nem teszi meg, nem érdekel, akkor meghalunk, megyünk hozzá. Semmi gond nincsen. Nem kezdtek el ők sem. Várták Isten szabadítását, és megtörtént. Megtörtént. Dániel is kijött a oroszlánnak a verméből. Jó, tehát bíz az Úrban, hogy ő munkálkodjon. A második, hagyj fel azzal, hogy a szellemtől függetlenül cselekedjél. Ne kombináld össze a dolgaidat Istennek a munkájával. Ne próbáld meg vegyíteni a ruhát és a kétféle fogatot, mert az nem fog működni. Jézus utolsó parancsolata az volt, ahogy mondtam is, hogy várjátok meg, amíg a Szentlélek eljön reátok, az Atya ígérete megjön, és látjuk a tanítványok életében, hogy ez jól működött. Gondoljatok bele, mi lett volna, hogyha Péter pünkösd előtt kiáll prédikálni. Megkövezték volna. De amikor eljött pünkösd, na ott már nem volt mese. Ott, amikor kiállt, elmondta a tutit, elmondta a proféciákat, és 3000 ember megtért. Miért? Mert nem önkényesen cselekedett. Megvárta, míg Isten Szentlélek betölti, míg Isten Szentlélek odaviszi, szavakat ad a szájába, és olyan prédikációt tartott, hogy ihaj. Ahogy mondtam is, 3000 lélek megtért és bemerítkezett azon a napon. 2 Korintus 4:6-7. Mert Isten, aki azt mondta, hogy sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől, és ne tőlünk valónak látszódjon. Látjátok, itt is ez a világosság kép van. A Szentlélek behozza a világosságot, behozza az üdvösséget. A testünk a Szent Szellem templom, egy cserépedény, tele van értékkel, és azt olvashatjuk itt, hogy ez a kincsünk cserépedényben van, hogy a rendkívüli erő Istentől van. Nem te hozod össze, nem te mixeled össze, hanem engeded, hogy Isten ereje működjön benned. És nézzétek meg a Jelenések könyvében, amikor a Filadelfiai gyülekezet, egy nagyon kedves gyülekezet számomra, ott olvashatjuk azt, hogy kevés erőd van, de megtartottad az én beszédeimet. A Filadelfiai gyülekezetnek a győzelmét az adta, hogy kevés volt az ereje. Rá volt szorulva, nem tették hozzá a magukét, hanem engedték, hogy ebben a kis erőben Isten megnyilvánuljon. És a harmadik pedig, hogy járjunk a Szellemben, hogy az ige is mondja, ha újszövetségi hívők vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, Szellem által kiáltjuk, hogy Abbá, Atya, ha Isten Szellemét vettük, akkor járjunk Szellem szerint. Ez a mindennapi programunk. Ebben kell élnünk, ebben kell járnunk, és ebben kell mozognunk. És ezt megéljük a mindennapi életünkben, akkor el tudjuk mondani azt, hogy pünkösdi tűz van a szívünkben, az életünkben, és el tudjuk azt mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Krisztusban van az erőnk, nem magunkban. Minden erőforrásunk Krisztusban van. És nem a pozitív gondolkodásban kell bízni, hogy majd csak jobb lesz a jövő, valaki kicsit depresszívebben gondolkoznak, hogy kevesebb csalódás érje őket. Nem, nekünk egy reményteljes jövőképünk van. Szent Szellemnek a tüze ott ég bennünk, van egy pünkösdi látásunk, van egy elhívásunk Krisztustól, van egy mennyei reménységünk. Ebben kell élnünk, és ebben kell mozognunk. A Zsoltárok azt mondja, kívánjátok az Urat és az ő erejét, keresétek az ő arcáját szüntelen. Ez a kulcs, amikor Isten jelenlétét keresed, amikor nem az elégít meg, hogy milyen házad van, mennyi pénzed van, milyen autód van, hanem Isten arcának a keresése, Isten Szellemének az ereje, ami bejön a szívedbe, bejön az életedbe, megfrissít, megújít, felken a szolgálatra. Erre van szüksége a mai egyháznak és ennek a mai közösségnek. És az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Még a jó cselekedeteinket is Isten készítette el. Hát akkor mit erőlködünk és mit görcsölünk? Én óvatosan beszélek, mert most kezdem el tanulni a Szentlélek által az igéből, hogy valamit nagyon rosszul tettem az elmúlt időben. A megfáradással kapcsolatban, a szolgálattal kapcsolatban. De ezért jó, hogy a Szentlélek nem üt agyon, bátorít, buzdít, segít, felemel. Ezért jött el, mert ő az új szövetség szolgálója. Azért küldte el Jézus, hogy segítsen bennünket. A világot meggyőzze bűnigazság ítélet tekintetébe, minket a szentségre vezessen, minket felépítsen, helyreállítson, meggyógyítson. Rengeteg számtalan munkája van Isten Szellemének. És végül egy igével szeretném beszárni, mert most már nagyon elment az idő. Róma 15:13. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Ezt szeretném még egyszer felolvasni, és bátorításul még egyszer. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel, békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Amen.